juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A virág minden részéből naponta 100 kg 14. Leó pápának címzett levél érkezik az olasz posta legnagyobb római elosztó központjába, ahonnan a küldeményeket a Vatikánba kézbesítik tovább. Az ország legnagyobb repülőtere a Fiumicinói Leonardo da Vinci légikikötő szomszédságában található az olasz posta 30.000 négyzetméteres elosztó központja, amely a fővárost és a délebre fekvő tartományokat szolgálja ki. Ide érkeznek a mindenkori pápának címzett levelek, képeslapok, kisebb-nagyobb küldemények is, amelyek a világ minden részéből repülővel, vasúttal vagy az országúton teszik meg az utat Rómáig. Ferenc pápa 2013-as megválasztása óta a központban külön részleget alakítottak ki az egyházfőnek írt posta minél gyorsabb feldolgozása és továbbszállítása érdekében. A postahivatalban tartott sajtólátogatáson a központvezető elmondta, hogy a legtöbb levél Ferenc pápa betegsége heteiben érkezett, vagyis idén februártól. Akkor a leveleket nem a Vatikán városba, hanem egyenesen a Gemelli klinikára kézbesítették, s összesített súlyuk elérte a napi 150 kg-ot. 14. Leó pápa májusi megválasztása óta a napi átlag 100 kg-nak felel meg. A turizmus Magyarország egyik húzó ágazata. Jelenleg Magyarországon több mint 400 ezer családnak biztosít stabil megélhetést. Jelentette ki a kormány szóvivő a Borsoda-Bauy-Zemplén vármegyei Sajó-Bábonyban a Bábony kilátó és a hozzátartozó tanösvény átadásán. Vitályos Eszter közölte, a legfrissebb statisztikai adatok azt mutatják, hogy májusban több mint 1,7 millió vendég érkezett Magyarországra, 3,5%-kal több, mint tavaly májusban. Hozzátette, a kormány célja, hogy az ágazat lendületét és versenyképességét hosszú távon megőrizze, és tovább erősítse, ezért új, célzott turisztikai hitelkonstrukciókat hoz létre a szektor számára. Jelezte, a rendkívül kedvezményes lehetőségek várhatóan ősszel válnak majd elérhetővé. A Budapesti Corvinus Egyetem 2345 diákot vett fel a 2025-26-os tanévre a központi felvételi eljárásban, ami 25%-kal több, mint tavaly, közölte az intézmény. A kapacitást elsősorban két népszerű alapképzésen, a gazdálkodási és menedzsment szakon, valamint a kommunikáció és médiatudomány szak angol nyelvű ösztöndíjas helyein növelték, írták a közleményben. A kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltja Magyarország területéről a terroristákat támogató NICAP nevű íregyüttest, írta meg a Magyar Nemzet. A cikkben emlékeztettek, hogy az idei Szigetfesztiválra meghívott együttes már számos botrányt okozott, egyik tagjának terrorizmus miatt kell felelnie a bíróságon. A pandémia során árván, félárván maradt gyermekek számára szervezett egyhetes horgásztábort Mártéjon, a Tisza holtágának partján a Regőci Alapítvány. Áder János volt köztársasági elnök a helyszínen, elmondta, azzal a céllal hívták életre a civil szervezetet, hogy a gyermekeket nagykorúvá válásukig, szakmájuk vagy diplomájuk megszerzéséig támogassa, hogy egyik vagy mindkét szülőjük elvesztése ne sodorja őket reménytelen helyzetbe. A hétfőtől péntekig tartó idei táborba 10 fiú és 8 lány érkezett az ország minden részéről. A Magyarországos Horgász Szövetség és a Horgász Egyesületek Csongrád megyei szövetsége felajánlásának köszönhetően megvalósuló táborban a gyermekek a horgászás, fürdés, a halakkal és a természettel való megismerkedés mellett a többi közt Szegedre is kirándultak. Végül a pénteki időjárásról. A gomoly és több fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk, napközben csapadék még nem valószínű. Délutánra növekszik a záporok-zivatarok előfordulási esélye. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 30 és 38 fok között alakul. Híreinket hallották.
Megfordítani úgy sem tudod. Ujjaid közül a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Flach Antal, Névó és Promuzeu díjas csembaló művésztanárral beszélgetek. A tavalyi évben a Miskolci Árszakra Fesztiválon került bemutatásra a Miskolci Dalok Dallamok című könyve. Az ön neve már ismerősen csenket a Szent István Rádió kedves hallgatói számára, hiszen számtalan zenei témában beszélgettünk egymással, most azonban ez a közelmúltban megjelent kiadvány adja riportunk apropóját, amely könyv minek is az eredménye? Egy pályázatnak, egy felhívásnak?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhetek erről a több éves kutató munkámnak a gyümölcséről, amelynek az előzményei tulajdonképpen oda vezethetőek vissza, hogy 2014-ben, amikor Egressy Béninek a születési bicentenáriumára emlékeztünk, és egy 6 napból álló koncertsorozat keretében voltak éppen az életmű keresztmetszete bemutatásra került, kollégámmal Sziklavári Károllyal közös szervezésben. Akkor kezdődött az én jegyességem a magyar nemzeti romantikus műzenével, és ez egy fantasztikus felfedezés volt akkor számomra. Azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepeink és minden, amit az ember egy egészséges nemzeti tudattal egybe tud kapcsolni, az bennem ez a fajta zene erősítette meg, vagy gyökeresítette meg igazán. De ugye a nevemet hallhat a hallgatóság, ugye ez azért nem egy ekte magyar név, valljuk be, és hát ugye megvannak nekem is a sváb felmenőim, de azt hiszem, hogy itt ebben ilyesfajta keveredés vagy zavart egyáltalán nem éreztem, tehát én teljesen tudok azonosulni a magyar nemzeti örökséggel, ezzel a kulturális örökséggel, amiben én már beleszülettem, tehát nem beleköltöztem, és hát annál nagyobb öröm számomra, hogy ezt az ügyet én ilyes módon is szolgálhattam, és hát persze ez volt a kezdet. Elkövetkező év megint egy csodálatos bicentenárium volt, akkor Mosonyi Mihályé volt, aki szintén a magyar nemzeti romantikus műzenének volt egy meghatározó alakja hazai berkekben, jól lett volt a külföldi kapcsolata, és Wagnert személyesen is ismerte, és ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Most aztán persze megtaláltak olyan felkérések, amelyek helytörténeti értékek reprezentálására hívtak fel engem, és így kezdtem el felfedezni városomnak a zene történetét. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek. Tehát itt a legfontosabb az volt, hogy Miskolchoz kötődjön maga a zenemű, ezért miskolci dalok, dallamok. Tehát a meghatározó gondolat az volt, hogy Miskolchoz kötődjenek azok a zeneművek, amelyeket igyekeztem egybegyűjteni. És ennek megint csak az apropója a korábbi magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatásaim voltak, mert hogy a kutatómunkám során nagyszerű tanulmányokkal találkoztam. A problémám mindig az volt, hogy hiányzott a kotta. Tehát ugye gyakorló zenészként egyből hallani, vagy legalább reprodukálni szeretném azt, amiről olvasok, és hát azok a kotta részletek nyilván ugye a műfaj sajátosságai miatt, tehát egy könyv nyilván nem egy kotta, és hát az is tényleg rendkívül, hogyha hosszabb kotta idézeteket lehet találni ilyen munkákban is. De szóval szerettem volna valami ilyesmit azoknak a kezébe adni, akikben szintén hasonló vágyak buzognak. Hozzátenném ugyanakkor némi malíciával jegyezve meg, hogy hát sajnos azért már nem beszélhetünk egy olyasfajta házi zenélési kultúráról, mint ami mondjuk Karinti idejében volt, akinek van egy nagyszerű írás, ezt melegen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe, a Zongora védelmében címmel, ahol olyan értéke volt egy zongorának, hogyha valaki le akart menni a boltba, akár hitelbe vásárolni, akkor csak annyit kellett kimondani, van zongorája, és akkor már minden rendben volt. Szóval az egy nem csak státuszszimbólum, hanem hogy is mondom, így a ilyen hitelképes szituációt tudott teremteni. Tehát nem csak státuszszimbólum volt. Hát ma már ez odáig degradálódott, hogy ugye virágtartóként funkcionál, szépen fel is áznak a politúrozott fedelek. Hát ezzel volt alkalmam szembesülni, amikor még a zenei szemere szalonos évek idején beszereztem egy Beregszászi zongorát, aki ugye a legjelentősebb magyar zongorakészítő volt a 19. század folyamán, és hát én ezt restauráltattam is ezt a hangszert, kettőből lett egy használható, és emlékszem még, amikor a Magyar Nemzeti Arcképcsarnok, tehát ami itt a Papszeni Múzeum épületben volt kiállítva. Annak a egyik ékessége egy gyönyörű Sziszi portré volt, Karlovszky Bertalan alkotása, annak a tövébe előadtuk az úgynevezett Erzsébet Emlény nevű gyűjteményt, ami 12 hazai vagy hazai kötődésű szerzőnek a művét foglalja magába. Na, kicsi bőlére ereszettem, de a lényeget azt mindenképp szerettem volna átélhetővé tenni, hogy ezek azért nagyon fontos motiváló erői voltak ahhoz, hogy ez a könyv, ami ugye hát két kötet, vagy lehet, hogy majd a végén három lesz már összességében, megbontjuk az elsőt, amiből már van egy példány, hogy ez azért terjedelmében 1500 oldalnyi munka, ahol az első kötet alfabetikusan mutat be szerzőket műveikkel együtt, a már előbb említett szempontok szerint, bőségesen dokumentálva képekkel és kottákkal, minden szerzőtől egy teljes zenemű közlésre is kerül, úgyhogy hát ez is izgalmas volt ezeket összegyűjteni, kiválogatni. Írtam én ezt vonaton, konditerembe, két mise között egy harmadikra várva, a macskám által jótékonyan zargatva, hogy most már vele is törődjek, a feleségemet nem ismerem említeni, mármint, hogy is joggal tartott igényt, hogy vele is foglalkozok, ne csak a könyve, tehát ezzel már persze mindjárt ki is mondtam azt, hogy kinek köszönhet-e a legtöbbet még ennek a munkának a létrejöttében, aki a türelmével, szeretetével támogatta ezt.
Én örülök, hogy megemlítette a Szemere Szalont, már csak azért is, hiszen számtalan koncertsorozatot rendezett kamarazenei nyártól kezdve a Szemere Szalon egyes eseményein keresztül, amelyen sikerült bebizonyítani, hogy valóban a magyarság szeretete, a magyar kultúra iránti érdeklődése fontos volt az ön számára, és hogy ez zenei világban is a miskolciak elé tárja. Miskolci dalok és dallamok. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, ha már a vaskos kötetről beszéltünk, hogy volt belőlük és van belőlük jó néhány. Egy milyen nagyságú gyűjteményre tett szert ebben a könyvben és kötetben?
Hát 180 körül, most ugye már rég volt a kezembe a könyv, úgyhogy most arra emlékszem, hogy 180 valahány szerzőt gyűjtöttem össze az első kötetbe. A második kötetbe egyébként olyan témák lesznek, hogy iskolák, templomok, vagy olyan jellegzetes emblematikus helyszínek, Lilafüredi palota, szálló, vagy tapolca, tehát ott más struktúra szerint épül majd fel a kötet, de magam is meglepődtem, hogy mennyi mű gyűlt össze, és emlékszem, még tavaly a nyaralás előtt is még volt, hogy de komolyan, a nyaralás előtt úgy volt, hogy olyan dél körül indulunk a pályaudvarra, és hát persze utolsó pillanatig még dolgoztam, és akkor is találtam még egy szerzőt. De most ezt úgy képzelje el a rádióhallgató, hogy nem csak zenészek komponáltak, hanem bizonyára volt egyfajta alapzenei műveltsége nagyon sok mindenkinek, és hogy mondtam, hogy egy jó polgári családban azért a zongora, a státuszszimbólum volt egyfajta műveltséghez, ez hozzátartozott. Ugye a 19. század első felében, pláne a reformkor idején ott gyűlt össze a haladó gondolkodású polgárság, ahol ugye nemzeti dallamokkal kísérve vitatták meg a haza jövőjét, és szerintem ez így nagyon is rendjén volt, hogy a zene, amely ebben a korban először rajzol fel minket a művelt nyugatnak és az Európának a térképére, ahol azt mondják egy bécsi labban, hogy ebben a zenében, értsd az alatt a verbunkos zenét, hogy ebben egy nemzet érverése érződik. Szóval volt ebben a zenében valami olyan gyújtó erejű, ami kivonhatatlan, nélkülözhetetlen része volt egyáltalán az életnek, és amelyben megvalósult az a régóta vágyott, és hát tulajdonképpen ez mindig is lehet egy vágy, a társadalmi egység. Az, hogy ezt egy úr, egy polgár, egy paraszt ugyanúgy táncolta ugyanezt a táncot. És hát alkalomattán még művelte hangszeresen is. Tehát a lényeg az, hogy volt egyfajta alapzenei műveltség, és így képzeljük el, hogy egy újságíró tollából is megjelenik egy nóta, de akár egy köztisztséget viselő embertől is ugyanígy, aki egyébként hobbi szinten nagyon jó hangi adottságokkal pódiumszerűen énekel is, és akkor persze a Magyar Jövő című újság lehozza ezt a dalt, ugye most a Zenepalotában vesszük fel ezt a beszélgetést, ugye a mellettünk lévő épület, amelynek a falán zongora billentyűk vannak, és most a Rudolf Mihály tervező irodája működik ott.
Hát, és valamelyik iskola diákjai festették ezt a remek művet?
Nem tudom, hogy meg. Gábor Ároni amit súgnak nekem, és a lényeg az, hogy na, ebben az épületben működött a Magyar Jövő napilap, aminek a szerkesztői között volt egy Sasi Csaba, aki ugye nótákat írt, szintén szerkesztő volt a Turzó Nagy László, aki ezeket a Sasi nótákat meg is zenésítette. Na például a Tízes Honvédek, hát ez is egy külön fejezet a könyvben, hogy ott azért egy művész csapat jött össze, ott a frontszolgálatosok közepette, és ott volt festőművész, nótaszerző, nótaköltő, tehát egymást inspiráló személyek, amelynek hát zenei gyümölcse is termettek. Na hát ezeket is megemlítem a könyvben, szóval fantasztikus egy időszaka volt az életemnek, hát mondjuk kétségtelenül stresszes is, mert ugye én tanítok a zeneművészeti szakgimnáziumban, és hát maga az iskolai tevékenység is azért ugye nem csak annyi, hogy az ember órát ad is vesz, nem csak viccet, nem a Brácsával kapcsolatban szokták mondani, hogy Brácsa órát adok, veszek, elnézést a brácsás kollégákért. De alapvetően arról van szó, hogy azért az oktatás önmagában is, tehát az, hogy a gyerekekkel nem csak a tanóra keretében, azon kívül is foglalkozni, ez egy nagyon izgalmas feladat, és annál izgalmasabb, amikor meg tudom találni a lehetőséget, hogy őket is bevonjam ebbe a feladatba. Hát évek óta, amikor ugye még a Miskolci Kamara zenei nyarat rendeztem, számtalanszor hívtam meg tehetséges növendékeimet, hogy előadjunk műveket egy Belicai Gyulától, vagy egy Erkel Gyulától. A Hubai név azért az ismertebb, de hát mondjuk a Doknányi nevet is viszonylag ismerik. De hát neki is vannak olyan művei, amiket nem játszanak. Úgyhogy az egyik ilyen csúcspontja ennek a egykor diák, már a kollégákkal való együttműködésnek az lett, amikor a Vigadóban például Doknányinak az ünnepi nyitányát 8 kézre előadtuk. Ilyen szép csúcspontjai is vannak egy ilyen hosszú folyamatú kutató munkának.
Köszönöm szépen a példákat, már csak azért is, mert kíváncsi vagyok arra, hogy a miskolci dalok és dallamok között van-e kedvence, van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
Talán a Hollósi Kornélt említeném meg most így hirtelen felindulásomban, akinek van egy jópofa ilyen verbunkos zamatú sanzonja, annak az a címe, hogy Miskolcon jó sora van a diáknak. És akkor persze ugye arról szól az egész, hogy az érettségi után a tanárral közösen isznak egy keveset, vagy ki tudja mennyit az avasi borospincékben, úgyhogy tehát ez egy abszolút helyi kötődési nóta, de mondhatnám persze még a jól ismert operettszerző Cerkovics Bélának a Lilla Füred című dalát, aki egyébként járt még Vasgyárban, az is egy fantasztikus volt megismerni, hogy ott micsoda élet volt. Egyébként azt hiszem, hogy ez az időszak, amit ugye hát ilyen lesajnálóan, ilyen pestiesen acélváros időszaknak szoktak nevezni, hát ez volt a legpesgőbb. Tehát itt azért még csak nem is a zene egy része, de hát mondjam a színházat, hogy micsoda színészek adták itt egymásnak a kilincset, a Latinovicstól a Rutkainát sokakig. Aztán ugye ha az építészetet nézzük, de ott a képzőművészet különböző ágai, különböző fesztiválok, ugye ebben részint nagyapám is benne volt, aki nagy kulturális programszervező volt.
Az a neve Flach?
Hát őszintén, igen, hogy a könnyebbség kedvéért. Szép vagyok a negyedik a történetben.
És emlékezzünk akkor így is rá.
Igen, és akkor ugye a kórusokról még nem is beszéltünk, mert a városban rengeteg kórus működött. Férfi kar, vegyes kar, ugye csak a MÁV-nak volt legalább egy 2-3 féle különböző férfi kara, alkalomatten ezt nővezényelte a Veszprémi Ilona. Tehát szóval egészen fantasztikus, hogy milyen elevenséggel tárult fel előttem ez a, hát nevezzük 150 esztendő. És még hát az persze fontos hozzátennem, hogy mindez azért nem jött volna létre, hogyha a Magyar Művészeti Akadémiánál nem sikerül elnyernem azt az ösztöndíjat, amely 3 éven keresztül egyébként nem csak ezt a munkámat támogatta anyagilag, hanem minden, amit a pályázatba vállaltam, ide tartoznak CD-felvételek, ezeknek szintén vannak helytörténeti vonatkozásai, vagy szintén a magyar nemzeti romantikus zenéből válogatnak. Tehát ez a művészeti ösztöndíj program, ez egy nagyon fontos motiváció, és hát persze jó értelembe vett kényszerítő erő is volt. A határidőkre gondolok persze, a legjobb múzsára.
És ha jól veszem ki a szavaiból, lesz folytatás, tehát lesz második és harmadik kötet is?
Az elsőt bontjuk majd két fele. Tehát most ne rohanjanak a könyvesboltokba a kedves rádióhallgatók.
Pedig szerettem volna erre rákérdezni, hogyha felkeltjük a kedves hallgatókban az érdeklődést, hogyan lehet ehhez a kötethez és ehhez a könyvhöz majd hozzájutni?
Igen, hát szerintem majd nagyon-nagyon világgá fogom kürtölni, hogyha ez már olyan mennyiségben lesz elérhető, hogy tényleg bárki megveheti. Hát azért ennek ugye vannak problémái, de ezzel most nem fárasztanám a rádióhallgatókat, viszont, tehát ami a második kötetet, de nem a alfabetikus, majd ketté bontandó első kötetet illeti, a második kötet az, amit már ugye így részint taglaltam, hogy ilyen témakörök lesznek benne, ami iskolákat mutatja be, templomokat, egyéb intézményeket. Most egyébként az iskoláról jut eszembe, hogy a Földesnek is micsoda fantasztikus kulturális élete volt, ott külön újsága volt, annak hátlapján mindig megjelent valami polbeat, vagy valami rock. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
Megvolt az igény a kultúrára.
Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csembaló művész tanárnak, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium művész tanárának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves rádióhallgatóknak is nagy köszönettel.
És kíváncsian várjuk akkor a miskolci dalok, dallamok megjelenését. Remélhetőleg a közeljövőben erről az örömhírről is beszámolhatunk majd itt a Szent István Rádióban.
Így legyen.
Riportunk végén javaslom most hallgassuk meg Czerkovics Béla Lilla Füred című tangóját. Előadja Andrássy György. Zongorán közreműködik Flach Antal. Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével beszélgetek. Az előttünk álló jó néhány hétben, hogy milyen programokkal is várjátok az érdeklődőket, ezt fogjuk ismertetni. Közismert fellépő is érkezik Miskolcra. Ez a közismert fellépő nem lesz más, mint a Parnograszt együttes. Ők koncerteznek nálunk. Mikor és hol?
Július legvégén szinte, 7.-25-én este 7-től, de 10-ig tart majd a koncert, mert nem egy koncertet kapnak, akik ide ellátogatnak, hanem kettőt. A vendég ugyanis a Daniel Fizenekar. Tehát 19 órakor, este 7 órakor kezd a Daniel Fizenekar, és 20.30-kor lép a Csengei Kertvilágot jelentő deszkáira a Parnograszt. Ők az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar egyébként már bejárta szinte az egész világot. Koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény gyakorlatilag mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhető váljon az igazi Parnograszt életérzés. Egyébként évről évre elismert előadókkal kollaborál a zenekar, ide tartozik a Bohemian Betyársz, ami a mi kutyánk kölyke, ha mondhatjuk így, a Punani Masszív, a Bagosi Brothers, Kávészünet, és ha bár eltérő stílus, de a Pogány Indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája. Egyébként ez egy hétfő zenekar, egy családot alkot, egy alkalomattán 9 főre bővül, a tagok közötti kapcsolat azért megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Tehát gyakorlatilag ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, ez a törhetetlen egység. Úgyhogy erre várunk mindenkit, én azt mondanám, mert online legyértékesítés van, hogy minél előbb, mert már most látjuk, hogy irgalmatlanul sokan lesznek a Csengei Kertben.
A Szent István Rádió kedves hallgatói pedig jól ismerik ezt a zenekart, hiszen Népzenei Kincsestár című műsorunkban számtalanszor válogattunk már az ő felvételeik közül, úgyhogy ismerős a név, és találkozhatnak velük személyesen is Miskolcon a Csengei Kertben. Mindig szeretek kíváncsiskodni, hogy mivel szolgáltak, és milyen programok lesznek még a folytatásban, a jövő hónapban, augusztusban. Most ennek a kérdésemnek teszünk eleget, mert hogy több augusztusi programot is a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk. Melyek ezek?
Hát kezdjük rögtön augusztus legelejével, egy vasárnappal, augusztus 3-ával, a Nemzeti Lovas Színház előadásával, ez a Kincsem musical, a lovagi tornák terén, hát a legyőzhetetlen csodakanca epikus történetét láthatjuk és hallgathatjuk meg. Pintér Tenya, Pintér Tibor főszereplésével, ő lesz Blaskovics Ernő. Az esőnap egyébként hál' Istennek itt is be van iktatva, reméljük, hogy nem lesz eső, de az esőnap augusztus 5-e ránéztem a kis segédletemre. És visszatérve a történethez, ugye sokan látták szerintem a pár éve magyar sikerfilmként futó Kincsemet, ahol Nagy Ervin volt a főszereplő. Most gyakorlatilag itt párhuzam van, hiszen ott Blaskovics Ernőt alakította, őt személyesítette meg Nagy Ervin, itt pedig Pintér Tibor lesz. De a történet valószínűsítem, hogy egyébként más, lehet, hogy lesznek áthallások vagy párhuzamok, de nem nagyon lehet abban mást mondani, hogy minden versenyét megnyerte Kincsem, és veretlenül vonult vissza. Egyébként a történetben az 1800-as évek vége felé járunk, egy elbukott szabadságharc után, ugye Magyarországon, ahol még mindig puskaporos a hangulat. A szerelem, ármány és bosszú bizony mind megtalálhatóak ebben a darabban, amit fantasztikus, mindenki számára ismerős dalokkal írtak meg, hogy megismerje Kincsem történetét és korát. Olyanok lesznek a színészek között, mint Papa Dimitriou, Atina Hi és Jennifer, Bence Sándor, Mohácsi Márk és természetesen Pintér Tibor is. Az előadás egyébként 120 perc egy szünettel, szerintem az teljesen bírható, főleg, hogyha színházi előadást nézünk.
Maradunk a folytatásban is a lovagi tornák terén?
Igen, mert hogy augusztus 17-én jön az Edda művek koncert 21 órától.
Hazaérkeznek a fiúk.
Igen, és nem is tudom, hogy mennyire kell róluk beszélni, hiszen szerintem ezt már meghallja valaki, akkor csecsemőtől az idősig mindenki Pataki Attiláék bandájára asszociál. Magyarország egyik legismertebb rockzenekara érkezik haza, ahogy te is említetted. A Pataki Attila vezette legendás együttes, az Edda művek most már 51 éve alakult meg és áll a rock zene szolgálatában. Az elmúlt évtizedek során több millió eladott album, generációkon átívelő meg annyi sláger, amit most említettünk is, megszámlálhatatlan koncert határon innen és túl, szakmai díjak és kitüntetések köthetőek a nevükhöz. A magyar zene egyik örökérvényű, megkerülhetetlen szereplői lettek ők, pályafutásuk során keményen megküzdöttek ezért a státuszért, de egyébként lelkesedésük és munkásságuk mai napig sem hagyott alább. A zenei palettán stabil helyet foglalnak el a közönség szeretetével övezve. Egy hatalmas rock ünnep lesz az ikonikus zenekarral, mert ahogy ők is mondják, mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet, úgyhogy róluk szerintem még ennyit sem kellett volna mondani, mert mondom, hogy ezt a nevet meghallják a Szent István Rádió hallgatói is tudják, hiszen nálatok is biztos, hogy mennek eddő slágerek.
Olyannyira, hogy a Kör című dalukat, vagy az Éjjel érkezem című dalukat számtalanszor konferálom a Kívánság műsorban. Szeretik a kedves hallgatók az Edda slágereket, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy mind a mai napig a Kívánság műsorok aktív résztvevői, az Edda együttes tagjai, és az általuk előadott és elénekelt slágerek. És egy újabb, közismert együttes érkezik még augusztusban a Csengei Kertbe. Kik ők?
Kispál és a Borz, Etetés 2025, ez a címe a turnénak, hiszen ez egy országos turné lesz. 7:30-tól fognak játszani, augusztus 28-án, és országos turnéra indult a Kispál és a Borz. Az elmúlt évtizedek nagy hatású alternatív zenekara 2022-ben jelentette be újjáalakulását. 2023-ban új lemezzel is jelentkeztek, Beszorult mondat címmel, és dupla teltházzal tértek vissza Budapestre, a Budapest Parkba. A 2024-es nagy sikeri országos és nyugat-európai turnét egy nagyszabású arénakoncert követte, az MVM Domban zárta az évet egy óriási házi bulival a Kispál és a Borz. És a zenekartól megszokott módon a 2025-ös turnén a teljes életműből szemeznek dalokat, a közönségkedvencek mellett természetesen lesznek ritkában játszott, csak erre a turnéra kidolgozott meglepetések is. Az Etetés 2025 címet kapó koncertkörúton az elmúlt években megszokott felállásban játszik a zenekar, tehát ki más, hanem Lovasi András lenne az énekes poszton, a basszusgitárnál és persze az akusztikus gitároknál és Kispál András a gitároknál, Diósi D. Ákos billentyűzik, Bajkai Ferenc a doboknál, Kész a Hobó Hunor, aki volt nálam a Műha Klubban is ugye a párjával, az is nagyon-nagyon jó volt, ezt nálad promóztuk is, ő lesz most a dobnál és a gitárnál, és Babcsán Bence pedig a fúvós szekcióval. Úgyhogy szerintem erre is nagyon mennek a jegyek, érdemes ránézni minél előbb. Tehát Kispál és a Borz, Csengei Kert, 8.28-19.30. Mindenkit szeretettel várunk.
Nyári időszakban beszélgetünk, számtalan programot ajánlottunk a kedves hallgatók figyelmében. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy pihennek-e idén nyáron a Miskolci Kulturális Központ munkatársai?
Természetesen amennyire lehet, ki is kapcsolódunk, bár azért azt el kell mondani, hogy feszített a tempó, hiszen telik-telik a programnaptár nagyon, úgyhogy a nyári időszak után megint egy erőteljes ősz és téli időszak lesz.
Amit már a nyári időszakban elkezdtek szervezni, nem lehet elég korán elkezdeni.
Hát bizony szervezés tekintetében is rendezvényszervező kollégák is ezt nagyon jól tudják, hogy egy-egy rendezvény gördülékeny lebonyolításához valóban nagyon korán kell elkezdeni.
Végül mondjuk el a fontos elérhetőségeket, lehet, hogy már a kedves hallgatók is kívülről tudják, de azért nem lehet elégszer elismételni, hogy melyek is a fontosabb elérhetőségeitek.
Hát a mihamiskolc.hu, vagy a diósgyőrivár.hu, és az összes közösségi média felület, tehát a házak nevével. Művészetek házával, Ady Endre művelődési házzal, nem is sorolhatnám, Gárdonyi Géza művelődési házzal, Vazsgyárral, és így tovább.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb, addig is jó pihenést és kellemes nyári időszakot és nyaralást kívánok neked, ha pihensz is egy kicsit.
Köszönöm szépen, én is ezt kívánom a kedves hallgatóknak, és természetesen neked is, Böbe.
Majd feláll ő magát. Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól. Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján.
S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten. Ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részleges vagyok, pedig csak szűnni akarok. Egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű és a fáj.
Lesz még így, s úgyis jó lesz kár. Ölts még egy bort, légy oly kedves ár. Ne túl sokan jusson a fellegekbe, hát ha esik eső a kertekbe, virágot hozz onnan csokorba, szírva itt a szél, ha hordozza. Egy ajtó, ha nyitva áll elő, édesanyám, csókolom meg jönne. És mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen én nekem, a hold felgál, csendesen.
Idén július 30-ától augusztus 18-áig, hát tulajdonképpen 21 produkció, de mégis 36 eseménnyel. Hát azt gondolom, hogy mindenki talál kedvére valót az Arteger Fesztivál szervezésében. Tatár Gabi ennek a
művészeti vezetője. Mondhatom azt, hogy a szürke eminenciása, mert ugye mi vagyunk takarítástól kezdve minden a mi feladatunk. Ugye mi nem egy kőszínházként működünk, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy pont ebben van az erőnk. Most nem, bocsánat, nem párhuzamot szeretnék a kőszínházzal és magunkkal állítani, hanem hogy olyan energiákat mozgatunk meg, amik úgy gondolom, hogy az elmúlt évek alatt, most már lassan 15 éve lesz, hogy mi elkezdtük ezt az utat, ezt a nyári színházasdit, és emlékszem, annak idején még kis cirkuszi nézőterünk volt, sőt olyan is volt a Mirandolinán, amikor a földön ültek az emberek, és nagyon jó érzés volt.
Én szerintem olyanon én voltam, emlékszem.
Igen,
az érsekert, igen. A Pince színházas előadások.
Igen.
Hát most, aki megnézi az idei kínálatot, én azt gondolom, hogy elképesztő színvonalas, és ahogy említetted is, most a sajtótájékoztatón két fő célt fogalmaztatok meg, minőségi és tehetséges produkciókat, előadókat hozzatok, és most, hogyha én olyan neveket említek itt tényleg a teljesség igénye nélkül, hogy Udvaros Dorottya, Csákányi Eszter, Festbaum Béla, aki ugye tudjuk egerszülött, tehát 14 éves koráig itt élt, utána került elő Szentesre, de zenében a Illényi Katicától a Kovács Adrián, aki ugye a Vígszínház házi zeneszerzője.
Kovács Adrián az Örökség című musicalünknek is a szerzője.
A szerzője. Hogyne, hát az örökségre mindenképp kitérünk erre az előadásra, hiszen ez egy must have darab tényleg, tehát hogy annyira egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb ennek az egyetemnek kell, hogy legyen egy saját darabja, de még tényleg a Eperjes Károly, akkor kit láttam még ezt a fotókon, Sági Tamás, aki most ugye a Vígszínházhoz szerződött, igen, és a Grecsó Krisztián, tehát hogy nem tudom, de tényleg olyan sok mindenkit fel lehetne sorolni, de nem akarom tőled elvenni a kenyeredet, szóval hogy tényleg gratulálok, mert elképesztő változatot sikerült leszervezni.
Ha most így beleavatnálok abba egy picit, hogy belülről nézve, hogy mennyire kétségbe voltunk esve, hogy úristen, kezdődik a fesztivál, és még ezt sem sikerült konkretizálni, azt sem sikerült lefixálni, hogy én úgy érzem egy kicsit, mintha ilyen áldás lett volna felettünk. Mert az utolsó pillanatban, mondok egy példát, Csákány Eszter volt az egyik első, akit megkerestünk. És az, ugye mi augusztus 3-ától szerettük volna a nyarat kezdeni, augusztus 20-ig. És az Eszter mondta, hogy hát, hogy ő költözik, ő nem fog ráírni augusztusban, és annyira szeretne jönni, de sajnos nem. És akkor voltam egy fesztiválon, ahol hallottam a Grecsó Krisztiánt, illetve a Grecsó Krisztiánhoz személyes kötődésem is van, ugye a lánya örökbefogadása kapcsán, és akkor hívjuk meg a Grecsó Krisztiánt. Szerettük volna a Grecsó Krisztiánt meghívni, akkor ő a Szabó Balázssal. Felhív a Szabó Balázsnak a menedzsere, és mondja, hogy nagyon nagy probléma lenne, hogy sajnos a Krisztiánnak nem jó ez az időpont, de esetleg a Szabó Balázs a Csákányi Eszterrel. Tehát ilyen szinten, mint egy fogaskerék. És utána találkoztam a Grecsó Krisztiánnal, akitől megkérdeztem, hogy ugyan mi úgy terveztük, hogy augusztus 17-én befejezzük a fesztiválunkat, de ha esetleg egy nappal meghosszabbítjuk, augusztus 18-a jó lehetne nektek? És akkor, tehát hogy így került be a Grecsó Krisztián.
Minden a helyére került,
minden,
igaz?
Minden a helyére került, igen.
Szóval, hogy a programkínálatot azt azért hol lehet megtalálni, mert tényleg most ugye elsoroltunk neveket, de hát ugye ezek mögött, a nevek mögött előadások, produkciók vannak, tehát hol van ez így?
A Tegerfest Facebook oldalán mindenki rá akad, aki bekövet bennünket, illetve megpróbáljuk, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az online hirdetésekre, úgyhogy remélem, hogy egyre több helyen fog majd felbukkanni az emberek szem előtt, hogy igenis vagyunk, leszünk, és jöjjenek. Hát ahogy te is felsoroltad, ezek a nagy nevek, ezek a nagy tehetségek, illetve az, hogy 800 fős nézőterünk legyen, hogy hangfénytechnikát, hogy tényleg európai színvonalon tudjuk itt várni az embereket. Hihetetlenül sok pénzbe kerül. És itt nem keseregni szeretnék, hanem egyszerűen csak, ha szeretnék az emberek azt, hogy mi itt legyünk, nem csak idén, hanem a jövőben is tudjunk jönni, akkor nekik is segítenie kell bennünket azzal, hogy érdeklődnek, hogy megvásárolják a jegyeket, hogy eljönnek. Sajnos az eltelt 20 évben, nem is tudom, úgy nőttünk fel, hogy annak idején rengeteg sörfesztivál volt, rengeteg ingyen program, valahogy úgy szocializálódtunk, hogy az embereknek olyan természetes, hogy mindig van egy koncert, amit csak úgy meg lehet hallgatni. De amit mi ide hozunk a gyerek előadásoktól kezdve, minden nagyon sok pénzbe kerül, és hogy én azt gondolom, hogy igenis, hogy azzal is támogatjuk a kultúrát, hogyha mi szemezgetünk a jobbak közül, a még jobbakat próbáljuk kiválogatni. És hogyha ez tetszik az embereknek, és igényük van rá, akkor ők azzal tudják megmutatni, hogy megvásárolják a jegyeinket. És remélem, hogy minél többen fogják. Olyan nagy ez a város, olyan sok kis település van Eger
környéken, és olyan sokan jönnek a városba.
És olyan sokan, igen, a turizmus is. Arról nem is beszélve, hogy aki ismer bennünket, az tudja, hogy mi több mint 15 éve nem csak színházként. Tehát, hogy mi olyan tanulán kívüli tevékenységeket viszünk különböző településekre, olyan településekre, ahol lehet, hogy a gyerekeknek nem hogy színházi egyre, tornacipőre sincs pénzük.
Igen.
És hogy mi oda próbáljuk eljuttatni a kultúrát, és az hihetetlen. Volt például egy olyan nyári fesztiválunk, ahol Bán Horvátiból fölhívott az igazgató, hogy nyertünk egy kis pályázati pénzt, és hogy nálatok szeretnénk elkölteni. És annyira jól esett, mert tudtam, hogy ez annak az egy évi munkának a gyümölcse volt, amikor mi oda jártunk, és szakköröket tartottunk, rendhagyó irodalomórákat, vagy színházi előadásokat vittünk, hogy én nagyon hiszek abba, hogy mi nagyon-nagyon megdolgoztunk a kapcsolati tőkénkért. Valószínű nem vagyunk olyan erősek abba, hogy futassuk magunkat, hogy kitűzzünk ügyeket a zászlónkra. Én úgy gondolom, hogy inkább mi mindig a színházat tényleg felhasználtuk arra, hogy oda irányítsuk a figyelmet. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 16-án az örökség előadás jelnyelvi tolmáccsal, audio narrációval, mozgáskorlátozottaknak ugye minden előadásunk akadálymentesített, azért egy jelnyelvi tolmács, egy audio narráció megszervezése, mert itt nem csak azt kell megszerveznünk, hogy itt legyen a jelnyelvi tolmács és az audio narrátor, hanem meg kell találnunk azokat az embereket is, akiknek szól, és az hihetetlen érzés, hogy Szegedről, Pécsről, amikor tudják, hogy ilyen előadásunk van, nyilván ebben a szakemberek is segítségünkre vannak, a Sinosszal is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, hogy tényleg fogjuk egymás kezét, és mindenki a saját eszközeivel, de segítsünk egymásnak.
Ez az olyan sokat emlegetett örökség előadás, amit mondtam, hogy ugye ez ilyen előbb-utóbb várható volt, hogy lesz az egyetemnek, a városnak egy olyan előadása, ami nem csak Eszterházi püspökről, hanem úgy az egri nagyokról, Barkóciról, régi püspökökről, érsekekről, mondjuk egy Markot Ferencről, akár aki Helmiksáról, a Csillagászról, ugye Markot Ferenc a Bolonyában tanult egri orvosról szól. Szóval, hogy azért ez az előadás már ugye be volt mutatva tavaly.
November 4-én volt egy díszbemutató, ugye akkor volt 250 éves az egyetem, és ez arra készült, ez egy zárt körű előadás volt, de a cél mindenkinek az volt, hogy megnyissuk a nagy közönségnek is ezt az előadást. De azt látni kell, 50-en vagyunk benne a produkcióba, tehát hogy azért 50 embert összeszervezni és létrehozni, illetve hogy hát emiatt hihetetlenül költséges egy estés előadás, úgyhogy én nagyon remélem, hogy érdekelni fogja az egri embereket, és eljönnek és megnézik, és ahogy már a sajtótájékoztatón is említettem, van egy pályázatunk, amiben hát az a nem titkolt vágyunk, hogyha azt megnyerjük, akkor eljuttathassuk az egri diákokhoz. Mert igen, és nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit, talán ez a gyerekek nyelvén, tehát a diákok nyelvén szólal meg ez az előadás. Nyilván vannak benne komolyabb részek, és vannak olyan részletek, amiket nem tudunk megkerülni, amik lehet, hogy egy kicsit nézőként azt mondják, hogy ez most egy kicsit olyan, ez az 5 perc egy kicsit olyan nehezebb volt, de vannak benne nagyon humoros részek, csodálatos a zene, ugye, ahogy említettük, a Kovács Adrián. Az Adriánnal 15 éve együtt dolgozunk. A Szándék című előadásnak, ami 2016-ban az örökségnek az elődje volt, annak is ő szerezte a zenéjét, és én nem titkolom, azért hívtuk meg a mást, hogy a Kovács Adriánt meghívhassuk, és hogy a Kovács Adriánt megmutathassuk az egri közönségnek, mert nekünk nagyon könnyű helyzetünk van a színészeknek, mert mi ott vagyunk a színpadon, minket megtapsolnak, de hogy kik azok az emberek,
akik alkotnak,
és akiknek mi a szócsövei leszünk, hiszen mi tesszük lehetővé, hogy az ő tehetségüket mindenki észrevegye, és mindenki lássa. Egyszer a lányomnak az osztályába elhívtuk Pálfi Zoltán barátomat, aki a verszibárdokat adta elő, éppen akkor azt tanulták, és én úgy vezettem föl, hogy Arany János egyszer megírta ezt a balladát, és mindenki, aki elolvassa, valamit mond neki, lehet, hogy van olyan, akinek semmit nem mond, de amikor egy művész kezébe kerül, aki megtanulja, és a sorokat már ő úgy fogja tolmácsolni, hogy az ő egyéniségén is keresztül ment ez a történet, akkor valahogy annyira csodálatos dolgok születhetnek. Tehát így párhuzamot vonva én azt gondolom, hogy ez Adrián, vagy a Szőke Andrea, aki írta az örökséget, aki számtalan dalabunkban vett már részt dramaturgként, illetve íróként.
Ő a Babszem Jankós házi író volt.
Igen, illetve azért a Gárdonyi Géza Színházban igen. is nagyon sok produkció volt, aminek ő volt a szerzője. És azt gondolom, hogy az Andrea valami olyan csodálatos szövegkönyvet alkotott, amit, és mindezt úgy, hogy benne van a 1770-es éveknek a lenyomata, de mégis azért a mai nyelven szól az emberek.
Pontosan talán így könnyebb lesz a gyerekeknek is. Még egy dolog, ugye említettük, hogy tényleg minden korosztályt kielégítő, musicalek, vígjátékok, zene, tehát tényleg minden lesz, és ugye egy nyúlfartnyi említés volt a gyerekelőadásokról, tehát hogy így lesz teljes akkor gyakorlatilag ez a nyári szűk három hét.
Éveken keresztül, mondhatom azt, hogy évtizedeken keresztül ezeken a fesztiválokon csak és kizárólag saját produkciókat mutattunk be. És most nagyon boldog vagyok, hogy a Pinokkiót és az Ágacskát fel tudtuk újítani. Most egy kicsit felfrissülve más szereplőkkel, más szerepkörökkel, tehát aki például a Pinokkiónk volt, a Koncsos Emese, akikre nagyon büszkék vagyunk. Barcelonában most végzett a Színművészeti Egyetemet, és már Barcelonában állást is kapott. Az Örökség című musicalben is az Emese szerepel, illetve szinte az összes mesékben ő szereplő volt. Az Emese korábban Pinokkiót játszott, most ő lesz a Tücsök benne például. De itt van a Kerekkő című produkció, ami egy népmesének a feldolgozása, Nyári Dett és Tűzkő Sándor színész kollégámnak a közreműködésével, interaktív előadások. Nagyon-nagyon jó helyszín a Líceum udvar. Én azt szoktam mondani, mindig megkérdezik, hogy hány éves kortól. Volt már itt 10 hónapos pici baba is, aki végigülte a babakocsiba az előadást, de annyira csodálatos ez a helyszín, hogy amikor úgy érzi az anyuka, hogy a 3 éves Lurkó egy picit elfáradt, és lehet, hogy neki ez az 58 perc, bár hozzáteszem, minden előadás zenés előadás, és amikor a gyerekek már fáradnának, mindig jön egy dal, amivel egy picit úgy felrázzuk őket, és tovább tudjuk görgetni, de ha elfáradnak a gyerekek, csodálatos az udvar, ugye itt a büfé is, el tudnak, sétálgatnak egyet, és utána visszacsatlakoznak az előadásba. Tehát amit mi szoktuk mondani, hogy 0-tól 99 éves korig, mi tényleg törekszünk arra, hogy mindenkinek tudjunk olyan produkciót, és a gyerekek nagyon fontosak. És ez nem csak szlogen. Én hiszek abban, és az eltelt, most már mondhatom azt, hogy 30 év, amit én a gyerekek közelében töltöttem, az azt bizonyítja, hogy bizony ki tudjuk nevelni a saját nézőinket.
Ez pontosan így van, tehát minél hamarabb kap egy gyerek színházi élményt, én ezt a saját gyerekeimről tudom, tehát tényleg pici óvodáskortól vittem őket, és a mai napig anya, amikor lesz a következő adás, amire megyünk, akár Egerben, akár Budapesten, úgyhogy nagyon várjuk. Tatár Gabi, én azt gondolom, hogy nagyon nagy munkátok van benne, és tényleg azt kívánom, hogy nagyon sok nézőtök legyen. Szerintem már most a kellemes nehezei. Tényleg azt kívánom, hogyha ennyi munkát beletettetek, ezt érüljön meg sokszorosan. Úgyhogy köszönöm, és jó munkát kívánok.
Köszönöm. Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Csodavágyó művész, ezer éve él és alkot, oda fentről rajzol, nekünk szívet, arcot. S mit csinál az ember? Oda firkál álcát, maszkot, mesterművek ellen. szépség.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!